Pálosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. A Pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban. Már az elmúlt alkalommal elérkeztünk ahhoz a pontig, amikor az 1786-os feloszlatás után újra elindult szerzetes közösségünk Magyarországon. Foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy milyen nehézségeken kellett átvergődnie rendi közösségünknek, hiszen 1786 után Lengyelországban maradhatott meg a pálos közösség, hogy egészen különös módon ezzel két műsorban is foglalkoztunk, és azt gondolom, hogy az a beszélgetés világossá és egyértelművé tette, hogy miért volt szükség arra, hogy a lengyel közösség, mint egy önálló kongregációként, közösségként működjön, nem a lelki értelemben való elszakadásról van szó, nem is a szabályzat megmásításáról vagy másik életformáról, hanem egyszerűen így lehetett megőrizni a pálos rendet a jövőre, így lehetett megőrizni a pálos szerzetes élet folytonosságát. Amikor 1930-as években a rend újra megfogalmazta a szabályzatát, amely természetesen a korábbi szabályzatoknak a fényében íródott, de annak a kornak a szellemében. A Szentszék jóvá hagyta ezt a szabályzatot, és egyúttal visszaállította a rend eredeti elnevezését, ismerve a korábbi politikai okokat, amelyek gyakorlatilag egy kényszerhelyzet volt. Újraindult a szerzetesi közösség Magyarországon is 1934-ben. Először láttuk, hogy a Sziklatemplomban telepedtek le a pálosok, aztán utána a pécsi noviciátusnak a kialakulását ismerhettük meg, amikor a történeti ismertetéssel próbáltam fölvázolni a rend történelmét. Segítségemre van az a pálos album, amelynek a történelmi hátterét, annak szövegét Török József atya, professzor úr készítette, a fényképeket pedig Legeza László és Szacsvai Péter, az ő közös munkálkodásuknak a gyümölcse, a sok szép kép, amelyben az albumban található. Ennek az albumnak az alapján megyünk tovább a pálos rend történetének az ismertetésében. A pécsi noviciátus kialakulásáról hallottunk tehát, vagyis amikor 1935. október 8-án beöltözött Vezér Ferenc atya, Szabó László György és Gyéresi Béla Ágoston, a szerzetesi közösségünkben Pécset szükségessé vált, hogy ne csak a kolostor készüljön el, hanem a kolostor mellett legyen egy templom is. Virág Ferenc megyés püspök azt kívánta, hogy a pálosok is kapcsolódjanak be a lelkipásztori munkába. Páter Przeszczeszki Pius generális még 1935. január 17-én vállalta az új templom építését, melyhez a püspökség, a papság és a város jelentős összeggel járult hozzá. Felhinger Károly kapott felkérést a terv kidolgozására azzal, hogy az fejezze ki a szigort, az egyszerűséget, legyen megfelelő a pálos rend remete szellemiségének. A templom készítésénél egy érdekes epizód volt, hiszen a templomnak a belső fala, jó nagy rész, puszta tégla, ami abban az időben nagyon idegen volt, illetve nem megszokott. És még akkor föl volt állványozva a templom, amikor a város részéről, a püspökség részéről, tehát a támogatók részéről egy ellenőrző bizottság érkezett a templomhoz, akik mindenféleképpen azt akarták, hogy legyen bevakolva ez a tégla felület. Zemzsuszki Mihály atya egy közbűső megoldást talált. Azt mondta, hogy rendben van, akkor bontsák le az állványoknak az egyik felét, nézzék meg úgy ezt a templomfalat, és hogyha akkor is úgy gondolják, hogy ez nem szép vagy méltatlan, akkor vissza fogják építeni az állványokat, és be fogják vakolni a templomot belülről. Meg is történt, lebontották az állványokat, és amikor megérkezett újból a bizottság, megnézték, és azt mondták, hát ennek így kell maradnia. És valóban mind a mai napig a templomnak a két oldalsó fala belülről szép vörös téglával lett burkolva, illetve abból lett elkészítve, és ez megmaradt, hogy így mondjam, csupaszon, de éppen a templomnak ez az egyik érdekessége. A templomot 1937 pünkösdjén Zicsi Gyula kalocsai érsek, a négy új harangot a következő év áprilisában Virág Ferenc, majd a főoltárt pünkösd másnapján a lengyel Hond Ágost bíboros szentelte fel. Konrád Otto vállalta magára a négy harang, a szószék és a főoltárnak a költségeit. Amikor minden együtt volt, pálosok, kolostor és templom, 1950-ben deportálták a pálosokat. Ezért a továbbiakban egyházmegyés papok végezték a lelkipásztori munkát. Kalász Gyula atya 1986 és 87-ben felújította a templomot, és cellának alkalmas lakrészeket alakított ki, segítve ezzel a majdani újraindulást. És valóban így is volt, amikor én 1990-ben beléptem a rendi közösségbe, akkor ezekben a templom oldalában elkészített kis szobákban éltem rendtársaimmal együtt a szerzetesi életet, én itt kezdtem a noviciátust, újonc életet, és nagyon izgalmas volt szembesülni ezzel a történelemmel, ezzel az átmeneti időszakkal, és aztán szép lassan látva, hogy hogyan kerül vissza a rend tulajdonába az egész kolostor épülete, az egész kert, amely ahhoz tartozik, és hogy mennyi munkával jár, hogy ezt a igen leromlott állapotban lévő kolostort és kertet majd aztán újra szépé tudjuk varázsolni. De hát nyilván ez egy feladat volt, amely évtizedek alatt szép lassan befejeződött, és most már a pécsi rendház is a maga szépségében pompázik, és azt hiszem az odalátogatók valamit megérezhetnek abból az időszakból, amely a korábbi éveket is jellemezte. Igaz, hogy 1950 előtt például a kolostor és a templom melletti kertben zömében gyümölcsös fák voltak, gyümölcsfák voltak, szőlő volt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tavasztól őszig, minden hónapban, minden időszakban valamilyen gyümölcs oda került a kolostor asztalára, amely a kertben termett. Így gondoskodtak magukról a szerzetesek. Ebből már olyan sok nem maradt meg, maradtak gyümölcsfák, aztán lettek újabb telepítések, de maga a benőtt és begazosodott, bebokrosodott kert, az teljes egészében ki lett most már tisztítva, és nagyon szép látvány maga a kert, illetve a látvány a kertből, hiszen a kert a kolostor mellett magasodik fölfelé a hegy oldalba, hogyha valaki elmegy a kert végébe, akkor magyarán fölmegy a kert végébe, és onnan nagyon szépen rá tud látni a városra. Tehát egy nagyon idilli környezetben épült föl pécsi pálos kolostor és a pécsi pálos templom. Következő állomáshely, ahol a pálosok ebben az újraindulásban, 1934-es éveket követő újraindulásban letelepedtek, ez a Pálos Szentkút. Dr. Vedres Béla, kiskunfélegyházi plébános és a város vezetősége mindent megtett azért, hogy a kiskunfélegyházáról 12 kilométerre lévő búcsújáróhely egy szerzetes közösségnek a tulajdonába kerüljön, és így a pálos rendezt átvegye. 1940. május 5-én volt a pálosok ünnepélyes beiktatása. Páter Besnyő Gyula perjelt, főleg Kis Ferenc tanyagazda, városi tűzoltó parancsnok és Hornyik János, szentkúti kántor tanító támogatta. Segítségükkel elkészült az új kolostor, melyet november 3-án Kovács Vince váci segédpüspök áldott meg. A tanyai iskolai hitoktatást Páter Borsos Ignác végezte. 1941-ben első remete Szent Pál halálának 1600. évfordulója évében érkezett ide Páter Bolyós Ákos is. Az új misés Páter vezér Ferenc 1941. októberében szintén Szentkútra került, s felváltotta Páter Borsos Ignácot. 1942. Szent Mihály napján Páter Ákost áthelyezték a budai kolostorba, de az év végén visszakerült Szentkótra, és Páter Ács Istvánt kapta segítségül. A vasútállomás 1943-ban kapta a Pálos Szentkút nevet. Nagyon sokáig ezt a nevet hordozta, a kommunizmus időben változtatták meg ezt az elnevezést, és a gyorsvonat mindig megállt Petőfi szálláson, vagy hát korábban Pálos Szentkúton. Ennek az volt az oka, hogy nagyon sokáig a szegedi állomás főnöknek a lakása, szolgálati lakása, ott volt Pálosszentkúton, és ezért a gyorsulat mindig megállt. Most már csak a személyvonatok állnak meg, de amikor én 2003-ba oda kerültem, talán az volt az utolsó évek egyike, amikor még a gyorsvonat megállt Petőfi szállás Pálosszentkúton, olyan nagy forgalma nem volt, és hát természetesen ilyen formában érthető módon ezt a megálló helyet a gyorsvonatok számára megszüntették. 1944. október 15-i nyilas hatalom átvétel után a Pálosszentkúti kolostorban csak Páter Vezér Ferenc és Fráter Könyves Imre Lajos maradt. Ferenc atya szervezte meg a szegedi körlet megbízásából a polgárőrség helyi kirendeltségét a garázdálkodó söpredék ellen, mert a tanyai nép, főleg az asszonyok sokat szenvedtek az orosz katona szökevényektől. Amikor Páter Ferencet a politikai rendőrség 6 hétre befogta, a tanyai nép egy szívvel lélekkel mondta érte a rózsafűzért ezzel a titokkal, aki Ferenc atyánkat kiszabadítja. Kiszabadulása után azonban a hatóságok túlságos érdeklődése miatt Páter Ferenc illegalitásba vonult, és a Szentkúti ház vezetését Páter Homonnai Miklósra bízta. Péteri József váci megyés püspök időközben plébánia rangra emelte Pálosszentkútat. Vezér Ferenc atyáról majd a későbbiekben még fogunk beszélni, hiszen ő az egyik vértanúja rendi közösségünknek, akit 1951. augusztusában végeztek ki a gyűjtőfogházban koholt vádak alapján, és ez a per, amiről itt most hallottak a kedves Mária Rádió hallgatók, ez a per volt az alapja annak aztán, amit később természetesen megfűszerezve, kibővítve, nyilván tele hazugságokkal varták Ferenc atya nyakába a bűnösségét, és aztán akasztották fel. Különben ebben az időszakban, amikor ő illegalitásba vonult, volt időszak, amikor elment dolgozni is, és ez abból a szempontból érdekes, hogy egy ilyen szakszervezeti könyvet kapott, amelybe be kellett ugye a bélyeget ragasztania. És a későbbiek folyamán, ugye ez a könyv nyilván, hogy sokáig nem volt használatban, egy pár bélyeg van benne, de hogy milyen sokat jelent, hiszen az ő megmaradt hagyatékai között ez a könyv is ott volt, és amikor a Ferenc atyának újra temetése történt, hogy beazonosítsák pontosan azokat a földi maradványokat, amelyeket Budapesten az Újköztemetőben találtak, természetesen az Újköztemetőben található dokumentumok alapján, hogy valóban ő az, aki oda el van temetve, többek között nem csak az élő testvérektől kapott DNS minta, hanem a könyvben beragasztott bélyeg is segítségére volt, hiszen azt ő ugye saját nyálával ragasztotta bele a könyvbe, és ezt a bélyeget használták föl arra, hogy a DNS mintát levéve Ferenc atyának a földi maradványait beazonosítsák, hogy ő valóban Vezér Ferenc. És így aztán az ünnepélyes újratemetés Petőfi szállás Pálosszentkúton ezzel a fajta bizonyossággal történhetett. Páter Rába Lukács Perjer 1947 őszén folytatta a Weihinger Károly építész által megálmodott tervet. A Boldogasszony évében 1948. november 10-én az országos zarándoklatra 30 ezeren sereglettek össze és böjtöltek egész nap kenyéren és vizen. Velük böjtölt Mincenti József bíboros prímás, aki az ünnepi szentmisén profétai lélekkel szólt a zarándokokhoz. Sajnos ez a terv, amit annak idején Lukács atya elgondolt, és szerette volna, hogy rendi közösségünk számára egy nagyobb templom épülhessen, és hogy itt az zarándokok, amikor főleg a pünkösdi búcsúra, de a kisasszonynapi búcsúra is érkeznek, megfelelő módon tudjanak részt venni a szent liturgiában, ez már nem valósulhatott meg a kommunizmus miatt. Viszont az alapkő letétel megtörtént, éppen Mincenti József herceg prímás bíboros helyezte el ezt az alapkövet, és imádkozott itt együtt a hívő sereggel. Amúgy Pálosszentkút nagyon fontos búcsújáró helye volt az alföldi embereknek, még most is azért jelentős tömeg jelenik meg a pünkösdi búcsú alkalmával. Régebbi időkben még többen jöttek, hiszen a környéken sehol máshol nem volt erre alkalom. Ugyanakkor pedig a nagy tanyavilágban ugye nagyon sokan tanyákon éltek, nehezen tudtak kimozdulni a téli időszakban még inkább, hiszen a hó nagyon sokszor elzárta a kijárási lehetőségeket, És amikor elérkezett a tavasz, az új élet, a munkálkodások újra kezdődtek, ennek ilyen nyitányaként nagyon alkalmas volt a pünkösdi búcsú, amikor összesereglettek az Alföldről, és hát természetesen a környező kisebb városokból, településekből az emberek is együtt imádkoztak. A Pálos-Szentkúti kolostorunkhoz nincs olyan messze Soltvadkert, ott is volt egy házunk. Páter Besnyő Gyula egykori soltvadkerti plébános iránti barátsága jeléül Krémer József, aki 1942. november 24-én halt meg, a rendnek adományozta a szőlőjét. A lelkipásztori munka ellátására 1944-től rezidencia létesült itt. Ez a ház igen jó alkalmi búvóhelynek bizonyult, amelyet mind Páter Zemzsuszki Mihály, mind pedig Páter Vezér Ferenc gyakran igénybe is vettek. Nehéz időszakok voltak ezek, amikor sokszor kellett szembe nézni azzal a ténnyel, hogy nyilvánosan nem jelenhettek meg a pálos szerzetesek, el kellett bújniuk a hatóságok elől, mert őket keresték, koholt vádak alapján akarták őket elítélni. Későbbiek folyamán sajnos Ferenc atyát sikerült is, ahogy korábban említettem. Zemzsuszki Mihály atya azonban barátoknak a segítségével elhagyta az országot, először Rómába ment, aztán későbbiek folyamán az Egyesült Államokba, ahol megalapította a második Częstochovát, az amerikai Częstochovát Dallastonban, és ez most már azóta egy hatalmas nagy búcsújáróhely lett. Ide is most már több millióan zarándokolnak, és nagyon fontos központja a szerzetesi közösségünknek. Mihály atyának az életéről is fogunk majd hallani itt a Pálos Rend történetével foglalkozó sorozatunkban, sőt, lesz majd alkalma a kedves hallgatóknak arra, hogy Mihály atyának a visszaemlékezéseit is megismerjék. Egy nagyon izgalmas történet, amelyet ez a lengyel származású, de magyarul kiválóan beszélő pálos szerzetes írt le ezekről az időszakokról. Pécs közelében a most is látható a régi pálos kolostorom a Jakab-hegyen. Emellé a kolostorom mellé épült egy másik, újabb kolostor. Páter Bihar Tádé, valamint a Zsolnai Matyasovszki család, Kertész Endre főispán és Keserű János alispán körében vetődött föl a gondolat először 1945-ben. Milyen jó volna, ha magyar pálosok ősi fészke a rend tulajdonába visszakerülne. A rend a Jakab-hegyi romok körül 7 holdnyi területet kapott. Keresztfalvi Artúr tervezte meg az ott lévő vadászház átalakítását kolostorrá, és a boldogasszony kápolnát is itt létrehozták. Páter Ákos vezetésével a zarándokok kezükben hozták a téglákat, és így épült az új kolostor alapfala. Páter Bolvári László Pál és Páter Kozári Lajos Vendel a Jakab-hegy tövében levő falvakban misézve és prédikálva még inkább megnyerték a lakosság támogatását. 1949. júniusában már az ég felé nyújtózkodott a kápolna karcsú tornya, a szerény folyosóból cellák sora nyílt. 1950 nyarának elején Páter Tádé kis harangot vitetett fel hívogatónak, a június 11-ére tervezett ünnepséghez, de az elmaradt, mert június 9-én internálták a pécsi kolostor 18 lakóját. Nagyon szép terv volt, már állatok, jószágok is voltak ott fönt a Jakab-hegyen. Nagyon sok kedves történet fűződik ehhez, többek között például időközönként az ott lévő tehén tejéből vittek a pécsi kolostorba, hogy az ott lévő növendékek azt elfogyaszthassák. És egyik alkalom, amikor levitték ezt a tejet, úgy érezte mindenki, hogy rendkívül erős fokhagyma íze van a tejnek. Azt gondolták talán, hogy a konyhás testvér nem takarított rendesen, nem mosta el rendesen az edényeket, vagy valamit beleejtett, nem tudták elképzelni, hogy mi lehet az oka. Hát nagyon egyszerű oka volt, a mecsek tele van a finom vadhagymával, és ennek a hagyma levélnek az íze az teljesen olyan, mint a fokhagymáé, és a tehén ezt legelte le, és a tejben érthető módon megjelent a hagymának az íze, ezt érezték a testvérek. Elcsendesedésre is alkalmas hely volt ez a Jakab-hegyi kolostor, és az volt a távolabbi jövőben a terv, hogy a növendékek majd az újoncok ott kezdik a szerzetesi életet, és aztán utána költöznek le a pécsi kolostorba, hogy a teológiát tanulhassák a pécsi hittudományi főiskolán. De sajnos a politika ismét beleszólt az egyház életébe, és a pálos rendet is megszüntették. Igen, elvitték Pécsről a szerzeteseket, nem csak a pálosokat, hanem az összes szerzetest. Hát közel 600 szerzetest vittek el ebben az időszakban, és ez csak egyetlen egy város, Pécs, amiről beszélünk, tehát 1950. június 9-én, és Vácra vitték őket, a váci püspökségre. Itt kellett nekik meghúzódniuk. Ehhez is nagyon sok történet kapcsolódik. Gondoljuk el, hogy férfi és női szerzetesek összezsúfolva több százan a váci püspökségen milyen nehéz körülmények között kellett nekik ott a mindennapokat megélni, de a környékben élő jószándékú emberek, amikor tudomást szereztek erről a dologról, akkor gondoskodtak az ott lévő szerzeteseknek az életéről, nagyon sok ételt hordtak oda, figyeltek rájuk, tehát megmutatkozott az embereknek a szeretete a szerzetesek iránt. Kedves testvérek, a rend történetét ismertettem a mostani műsorban. Folytatom majd tovább. Köszönöm, hogy velünk voltak. Köszönjük, hogy a Mária Rádió mellett állnak. Kérjük, hogy továbbra is segítsék a Mária Rádió munkáját, imádságukkal, és aki teheti, adományaival. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!